Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az elmúlt napok itthon legalábbis a közoktatás állapotáról szóltak, kezdve az elfogadás előtt álló tanügyi törvény tervezettek alapjául szolgáló művelt Románia projekttől egészen a rendszer akuttá vált problémáinak a halmazáig. Számos kritika hangzott el az elmúlt időszakban. Nem is szeretném ezek sorát gyarapítani, hisz a rendszert a tehetetlenség viszi előre, nehéz javítani, és bármilyen változtatásnak csak évek múltán lesz hatása, mi pedig azonnali eredményeket várunk el. Másrészt a meggondolatlan kijelentésekkel való dobálózás helyett tisztelnünk kellene azokat, akik időt és energiát nem kímélve dolgoznak azon, hogy a jövő iskolája valóban jobb legyen. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a problémákat a szőnyeg alá kell söpörnünk, és karbatett kézzel kellene várnunk. Higgadt beszélgetésekre van szükség az oktatásról, az oktatásért. Hétfőn arról volt szó a Naprakészben, hogy milyen lelkiállapotban kezdenek tanévet a diákok, az oktatás főszereplői. Kedden pedig arról beszélgettünk, hogy milyen újdonságokkal nézünk szembe az idei tanévben, illetve mi az, ami az új tanügyi törvénycsomagból kiemelt figyelmet érdemel. Ma arról lesz szó, hogy milyen a ma iskolája. Hogyan kezdett tanévet 3 millió diák, közel 200 ezer tanügyi alkalmazott, hogyan kezdtek tanévet a szülők, nagyszülők. Ferenc Salamon Alpár, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség szakmai alelnöke a Naprakész vendége. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
A hétfői díszbeszédekben, amelyek egyáltalán nem meglepő módon elitiskolák udvaráról, pódiumáról hangzottak el, azt hallottuk, hogy az oktatás kiemelten fontos Románia számára, a jövő nemzedékébe való beruházás, az idézőjeles befektetés, erre nem szabad sajnálni a pénzt. Azt hallottuk, hogy az iskolai infrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése kiemelten fontos a mindenkori kormányok számára, és a többi, és a többi. Ez azonban szerintem inkább a felszín, vagy ha úgy tetszik, ez a púder, valójában az oktatás nem kapja meg az őt megillető helyet a tárgyalóasztaloknál, és mindig kerül fontosabb, és mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a rendszer folyamatos, sokszor magánakciószerű toldozgatása, foltozgatása. Túlságosan kritikus ez a hozzáállás, Ferenc Salamon Alpár?
Nem, én úgy gondolom, hogy nem kritikus, inkább azt mondanám, hogy jól látja a rendszert előről nézve, vagy kívülről nézve. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 30 esztendőben a közoktatás tényleg mindig ott volt a közbeszédben, időközönként, tanévkezdéskor, nagyisten különböző politikai eseményekkor, vagy éppenséggel, deklaratív jelleggel a különböző stratégiák mentén, de azt a fajta ráfordítás, azt a fajta nem csak figyelmet a negatívumaira, az alul teljesítésére, vagy éppenséggel azokra a kevésbé jó, vagy éppenséggel nagyon rossz állapotú körülményekre, amik vannak adott helyeken, tanintézményekben. Tehát ezeket a helyzeteket kivéve én is úgy gondolom, hogy azt a fajta ráfordítást és figyelmet, amelyet egy 21. századi közoktatási rendszer megérdemel, és ennek a kialakításához szükség van, azt még nem kapta meg. Egy esélyt látunk abban, hogy mint ahogyan az az egyes törvényel is volt, a remény hal meg utoljára logika szerint, hogy egy új fejezetet nyissunk, és a megfelelő ráfordítással és odafigyeléssel valami pozitívum is kerüljön ki 21. században ebből a közoktatás politikai kezdeményezésből.
Most azt látjuk, hogy a társadalom részéről erős a jelzés arra vonatkozóan, hogy nem hajlandó elfogadni a jövőjük, és különösen a gyermekeik jövőjének a zálogba adását. Gondolok itt a miniszteri rendeletre, gondolok itt a közoktatást és a felsőoktatást szabályozó törvény tervezetére. Az ellenzéki pártok a tanügyminiszternek a leváltását kérik, vagy legalábbis azt, hogy mindenképp vonja vissza a közvitán már átment tanügyi törvényeket. Jogos a kritika a tanügyminiszter felé? Vagy csak rosszul időzítette az egészet, és azért kapott most hát inkább hideget, mint meleget?
Én visszaemlékszem arra az időszakra, amikor az egyes törvény ugyanilyen nagyon gyors és hirtelen közvitára lett bocsátva. Akkor is az ellenzék jóval kevesebb mértékben stabil koalíciós kormány, mint a mostani, a Funerio minisztersége alatti kormány tekintve. Abban az időszakban is az ellenzéki pártoknak ugyanez volt az eszköze, mint most. Elmondták, hogy nem jó, elmondták, hogy rosszul csinálta, elmondták, hogy vissza mindent. Ellenben különösebb megoldásokkal nem jöttek, tehát ellen dokumentummal, mondjuk így, hisz senki nem akadályozza meg az ellenzéki pártokat abban, hogy éppenséggel elváljanak ők egy jobb vagy jobbított, javított, tökéletesített törvénytervezete, vagy egy teljesen más dokumentummal. Tehát én úgy gondolom, ez a politikai játszmának a része, ennek a hangoskodó csörtének, amit azért mégiscsak politikumnak hatalmon levők és ellenzékiek közötti viszonyrendszert jellemzi. Ennek ellenére továbbra is úgy gondolom, hogy van egy vitára bocsátott szöveg. Nézzük meg, hogy a vita utáni szöveg hogy fog kinézni, és elsősorban akkor jogos bárkinek bármilyen fajta kritikát megfogalmazni, és ki szeretném azt is hangsúlyozni, hogy ez a szöveg még be fog menni egy parlamenti vitába, hogyha nem is megy be parlamenti vitába, és felelősségvállalásra lesz elfogadva a kormány által, akkor is várjuk meg azt, hogy milyen szöveg is kerekedik ki belőle. Említettem, hogy egy nagyon nagy társadalmi odafigyelést ne körvendett, azért mégis ez a törvénytervezet. Nagyon sok ezer, amennyiben én is értesültem, módosító, kiegészítő javaslat született. Éppen ezért várnám én kíváncsian azt, hogy az összehasonlításképpen az eredeti törvénytervezet szöveghez, tehát a közvita előtti törvénytervezet szöveghez, a mostani, a véglegesítő tendő, a felelősségvállalás előre bocsátott törvénytervezet mennyire módosult, illetve én elsősorban ennek alkalmazásába látom sikerét vagy bukását, és nem is azt, hogy éppenséggel maga közvita az milyen formában folyt le. Továbbra is úgy gondolom, hogy még egyszer kihangsúlyozom, nagy figyelmet szerintek nem csak a szülői szervezetek meg szakszervezetek részéről, mindazt a megelőző törvény esetében tapasztalhattuk, hanem jó magam is részt vettem többek között egy olyan konzultáción, amely az Óvócse Pentru Educație és a Koalícia Pentru Educație nagy cégeket, vállalkozókat, nem kormányzati szerveket, az UNICEF-et, stb. Ilyen kaliberű szervezeteket tömörítő nagy koalíció, amely ugyancsak jelentős egyrészt lobbyértékkel, másrészt jelentős know-how-val rendelkezik, és ismert dolog, hogy egy egész komplex javaslatcsomagot tettek le a miniszter asztalára, és nagyon sok esetben is talált a szó a két fél között. Tehát én ebben a tekintetben várnám meg a végleges törvénytervezet szövegét, amelyet majd valamilyen formában a kormány parlamenti vitára vagy felelősségvállalással fog törvényerőre emelni.
Többször elhangzott, hogy egyelőre törvénytervezetről beszélünk, tehát a mostani tanév nem a sokat bírált közoktatási törvénytervezet szerint alakul. A mostani tanév viszont azt is mondhatnánk, hogy az új tanév a régi gondokkal kezdődött el, tehát igazából sok újdonság nincs a nap alatt a hazai közoktatás helyzetét illetően. A World Vision Románia készített egy felmérést, amelyet a tanévkezdés napjára időzített az eredményeinek a bemutatását. Úgy is tekinthetünk erre, mint a hazai oktatási rendszernek a röntgen képe. Tanárokat, diákokat, szülőket kérdeztek meg. A tanárok közül minden második mondta azt, hogy több pénzre lenne szükség az iskolák sportlétesítményeinek a fejlesztésére. 44% az épületek felújítását emelte ki, 41% a játszóterekre, könyvtárakra szánna több pénzt, 34% a mosdókra, 30% pedig az iskola könnyebb megközelítésének a biztosítására. Itt arra kell gondolni, hogy autóbuszokat, iskolabuszokat kérnek a pedagógusok, amelyek a tanintézménybe szállítják a diákokat. Erdélyről mit mondhatunk el? Mennyire igazak ezek az igények az erdélyi iskolákra?
Minden bizonnyal, mindezek a területek a románé-magyar pedagógusok számára is nagyon fontosak. Tehát sportlétesítmények tekintetében is van, amit fejleszteni a románé-magyar közoktatásban, épületek felújítására is úgy gondolom, hogy még van korszerűsítésére, hanem is felújítására van, amit fordítani felszereltségre, játszóterekre, könyvtárakra, úgy szintén. Nem úgy gondolom, és a pedagógusaink sem úgy látják, hogy ezek a legégetőbb problémák az erdélyi, vagy nevezzük románé-magyar közoktatási rendszerben. Hisz mi is végeztünk egy felmérést, egy olyan felmérést, amelyben a határidő rövidsége miatt a tanügyi törvénytervezet véleményezési időszakában elsősorban döntéshozókat, szakértőket, pedagógus trénereket, tananyagfejlesztőket, tankönyvírókat, tehát románi-magyar szakértői, oktatásszakértői kategóriát céloztunk meg, és ebben a kérdéskörben ezek a kérdések felvetődnek, de nem mint prioritás. A románi-magyar pedagógusnak elsősorban több mint 75%-a megkérdezetteknek egyrészt szívesen fogadja, úgy gondolja, hogy szükséges úgy egy új törvény bevezetése. Ez az egyik nagyon fontos, hogy nem veti el, nem dobja el a románi-magyar pedagógus az új törvénynek a lehetőségét. Ugyanakkor az öt legfontosabb területet, amit elvár egy törvénytől, az a tananyag reformja, hogy élettel kapcsolatos élethűbb tananyag, 21. századi kompetenciákat és készségeket, képességeket fejlesztő tananyag legyen emészthető mennyiségben, és a relevanciát, az élettel való kapcsolatot, a relevanciát szolgálja. A második 65%-uk tartották a válaszadóknak a legfontosabbnak, kerettantervek tekintetében a tananyaghoz hozzáigazított kerettanterv kérdéskörét tartották a legfontosabbnak, heti óraszámok, tantárgyköziség, csoportbontás lehetőségét, illetve a harmadik helyen a tananyagokat és a didaktikai eszközök korszerűsítését, digitalizációját, a tankönyvírók továbbképzését és az egész tankönyv problémának a kérdéskörét helyezték. A negyedik és ötödik helyre az ötös toplistán, amit mi kértünk tőlük, hogy rangsorolják, a mérési rendszer reformját, az előzetes mérését is, a folytonos mérését is, a formatív mérések bevezetését, a sumatív mérések kiegyensúlyozása érdekében, illetve a kimeneti vizsgákon keresztül történő méréseknek is a reformját tartják, illetve ötödik helyen természetesen a pedagógusok státusza szerepel, és nem bérjellegű kérdésekkel, hanem elsősorban a pedagógusok státusza, mint versenyvizsgák, fokozatok, tanárképzés, folytonos továbbképzési kötelezettségek, pályakezdő pedagógusok vonzása közoktatásban, pedagógusok motiválása, és a differenciált bérezés is nagyon jól megmutatkozik a felmérésünkben. Tehát, hogy ezt azt a következtetést tudnám ebből a kettőből levonni, hogy elsősorban, és ezt beszéltük a korábbi műsorokban is, hogy nem a legfontosabb problémát, probléma az erdélyi tanintézményrendszerben, a romani-magyar közoktatási intézményekben, az a probléma, ami az ország más részeiben, nagyisten Moldva bizonyos részein, vagy a román-alföld bizonyos részein probléma. A felújítatlan, korszerűsítetlen épületek elsősorban nem a legnagyobb problémák Erdélyben, a játszóterek, a könyvtárak állományának a gazdagítása nem a legsúlyosabb probléma a mi tanintézményeinkben, illetve a megfelelően kialakított normális mozdóhelyek, a rendes vízellátás, kanalizálás, stb. Kérdésköre nem a legakutabb kérdés a mi tanintézményeinkben. Ez nagyon megmutatkozik abban is, ha meglátogatunk egy magyar, vagy egy erdélyi, ha nem is magyar, de erdélyi tanintézményt, ahol azért az önkormányzataink jó gazdára bizonyultak, még olyan körülmények között is, ahol teljes mértékben, nagyisten, bármi más adminisztratív technikai okok miatt, előre nem látható okok miatt nem tudták teljes mértékkel az adott tanintézmény felújítását, vagy korszerűsítését befejezni, de ahol megfelelő és sok korszerű körülmények várják, vagy várták a pedagógusokat, és ahol várható a tanintézmény végleges korszerűsítése.
Az, amilyen a mosdójan a törülköző analógiájára rímeltetve, amilyen a polgármester, olyan az iskola?
Miért nem mondhatnánk ezt is? Nagyon sok olyan polgármesterünk van vidékeinken, akik a kellő figyelmet és a kellő ráfordítást sal viszonyulnak a tanintézményeikhez, és ezt elmondhatjuk Nagyváradtól Csíkszeredáig, vagy éppen Szigetesebb Szentgyörgytől Nagybányáig, minden, vagy nagyon sok a tanintézmények elsőbb többségében. Így van, én úgy gondolom, hogy ott van sikeres ilyen jellegű együttműködés és megvalósítás, ahol nagyon jó együttműködés van az önkormányzati vezetők és a tanintézmény vezetők között.
És ez látszik a diákok továbbtanulási rátájából is?
Érdemes lenne mérni, nem vagyok szociológus, de ugye nagyon sok tanulmány van az angol száz szakirodalomban is, hogy minél nagyobb a közoktatásra való akár helyi ráfordítás, az megmutatkozik a tanulmányi eredményeken, az oktatás minőségén is. Én úgy gondolom, és arra is egyébként számos kutatás létezik, hogy a pozitív, normális gyermekközpontú és pedagógusközpontú oktatási környezet jelentős mértékben javítja, és hangulat jelentős mértékben javítja a jólét érzését úgy a pedagógusokban, mint a diákokban, és a diákok révén a szülőkben. Ha jólét érzése megteremtődik, akkor értelemszerűen konfliktusmentes az a három fél viszonya, amely nem egymástól el kell különüljön, hanem egymást kell támogassa, és egymással kell együttműködjön. Ilyen körülmények között, hogyha ilyen hangulatú tanintézményben, ilyen hangulatú szervezeti kultúra alakul ki, akkor annak mérhető és bizonyított hatása tud lenni az oktatás minőségén is.
Itt kell beszélnünk szerintem arról, hogy Romániában nincs garantálva minden gyerek számára a minőségi oktatáshoz való jog, és itt arra gondolok, hogy például egy vidéki gyereknek jóval nagyobb valószínűséggel vannak helyettesítő vagy nem szakképzett tanárai, mint a városi társaiknak, és sokkal gyakrabban cserélődnek a pedagógusok vidéken, ami szintén nem egy előny a tananyag elmélyítése szempontjából. Sokat beszéltünk itt a Marosvásárhelyi Rádióban is arról, hogy fiatal pedagógusok olyan dobbantónak használják a vidéki iskolákat.
Ez tény és való. Tehát értelemszerűen mindig nevezzük ezt így, hogy a végeken mutatkozik meg elsősorban a hiány. Tehát ez most a fizika, ez egyértelműen így van. Sőt, azt is hozzátenném, hogy nem csak a végeken, hanem már városi tanintézményekben is mutatkozik hiány a reáltan tárgyakot tanító pedagógusok szintjén, matematika, fizika, kémia, tehát itt ezekre nincsen évek óta utánpótlás a közoktatási rendszerben. Éppen ezért tartjuk mi pedagógusok fontosnak azt, hogy egyrészt versenyképes bérezést kell, vonzó bérezést biztosítani a pályakezdő fiataloknak is, olyan pályaképet kell adni, ami motiváló, olyan segítséget kell adni, ami hasznos. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a mentorátusnak a fogalma mennyiben intézményesedik, és a kellő ráfordítással működőképes is tud lenni, akkor ez hatékonyságát is meg tudja mutatni, és arra kell törekedjünk, hogy az a körülmény, az a környezet, amiben bekerüljenek, az egy befogadó környezet legyen, ahol tanulói pedagógusi közösségek tagjaivé válnak a fiatal pedagógusok, annak érdekében, hogy a pályakezdő fiatal bére fel tudja venni a versenyt valamilyen mértékben a kutatásban, éppenséggel a korporációs intézményrendszerben adott bérekkel. Mert csak is így tudjuk biztosítani a pedagógus utánpótlást. Továbbá meg azon pedagógusok differenciált támogatása szükséges, főleg a fiataloké, akik azt vállalják, hogy vidékre menjenek tanítani lakhatási feltételekkel, ingázási költségtérítéssel és egy sor olyan facilitással, amelyet nagy Isten egy helyi kormányzat tud még biztosítani ezeknek a fiataloknak, akár családalapítási céllal is. Tehát, hogy ezekre mind-mind ráfordítás szükséges, vagyis pénzügyi erőforrás, és ez az egyik nagyon nagy sarkalatos feltétele a bármikori, bármilyen szintű oktatási reform sikerességének.
Most a tanügyminisztérium egyébként belengedte azt, hogy a vidéken munkát vállaló pedagógusokat támogatni fogja. A kérdés viszont, hogy ez mennyire lesz következetesen betartva. Tehát szembesültünk már azzal, hogy az egyik tanügyminiszter, amit eldönt, azt a másik majd felülírja a következő évben, mert hogy egy ilyen jelenséget nem lehet egyik napról a másikra megszüntetni, évek kellenek ide, és amint azt a beszélgetésünk elején is jeleztem, türelmetlenek vagyunk a reformokkal szemben.
Értelemszerűen, hogy a következetesség és a kiszámíthatóság két kulcsszó a közoktatáspolitikai folyamatban, aminek az a célja, vagy azzal a céllal indul el, hogy megújítson egy rendszert. A másik, harmadik kulcsszó az, hogy egy fecske nem hoz tavaszt, illetve egyik napról a másikra itt nem következik be mérhető változás. Tehát ezt a fajta szokásrendet, ami egyébként megmutatkozik évről évre a közbeszédben, médiában is, tisztelt a kivétel, hogy nagyon gyorsan, nagyon hamar, most egyik napról a másikra, azt ne várjuk el. De a következetes közoktatáspolitikai intézkedéseknek az eredménye, az egy körülbelül egy cikluson belül, ciklus után fog megmutatkozni, de amennyiben következetesen viszi előre, akkor hosszú távon tud lenni hozadéka. Amennyiben türelmetlenségünk miatt ciklus előtti intézkedéseknek az eredményét próbáljuk várni rövid távon, és nem várjuk meg a végeredményt, hanem ebbe beavatkozunk, akkor felborul a rendszer, és mérhetetlenné, éppenséggel kiszámíthatatlanná válik a közoktatás politikai beavatkozás, intézkedés sorozat hatékonysága. Tehát, hogy ehhez én mindenkit óva szeretnék inteni, hogy ez itt nem egyik napról a másikra mutatkozik meg eredmény, de amennyiben bevezetik az új törvényt egy év múlva, két év múlva, ennek hatásaként nem várható el a nyolcadikos vagy a közérettségi eredmények növekedése, túlságosan nagy léptékben, hanem elsősorban a rövid távú kis intézkedések, mint a béremelése a fiataloknak, azoknak tud lenni esetleg rövidebb távú eredménye, és nem annak, ami a humán erőforrás paradigmaváltása kell eredményezni. Tehát, hogy ilyen tekintetben tény és való, hogy az eredmény releváns eredmény megmutatkozása az egy 4-6 év, vagy 4-8 év kétszer 4 év ciklusa alatt mutatkozik meg.
Ferenc Salamon Alpár, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség szakmai alelnöke a Naprakész vendége. A hazai közoktatás akut problémáiról beszélgetünk, és ezen a listán igencsak előkelő helyen szerepel a politikai felelősségvállalásnak a hiánya. Van gazdája a hazai oktatási rendszernek? Nyilván otthon a tanügyminiszter, elméletileg van gazdája, van egy sor szakember a minisztériumban, van egy sor szakember a alárendelt intézményekben, de van igazi gazda?
A múlt azt mutatta, hogy nincs. Tehát sajnos még volt ilyen, hogy Pactus Centro Educatie, amelyet minden kormányon vagy nem kormányon ellenzékben levő parlamenti párt aláírt. De mégis utána a tanügyi törvények módosítása, vagy a tanügyi törvény módosítása több százszor bekövetkezett, nagyon sokszor ellentétesen az eredeti törvényszöveg szellemével, éppenséggel egy másodlagos törvénykezés által alakították úgy egy tanügyi törvénynek a szellemiségét, hogy teljesen ellentmondott az eredeti szöveg szellemiségével. A művelt Románia államelnöki projekt eredménye az a dokumentum, ami megszületett, és amikor én többször nyilatkoztam, hogy ha elolvassuk, akkor teljes mértékkel 21. századi nagyon korszerű elvekre és irányokra épül, ezt a célt hivatott szolgálni. De mint minden más dokumentum, a politikum részéről egyfajta következetes viszonyulást is igényel annak érdekében, hogy a reformot elindító, mondjuk így stratégiai dokumentum, ebben az esetben a Művelt Románia dokumentuma minden körülmény között politikai üzenetettől függetlenül követendő és követhető legyen. Ez egy arról szól, vagyis azt igényli, hogy a politikai döntéshozók is valós mértékben következetesen vigyék előre azokat az elveket, amelyek egyébként nem a politikai elvek, amik le vannak írva a közoktatásról ebben a Művelt Romániában, hanem amelyek nagyon sok esetben pedagógiai elvek és irányvonalak. Nem kell ezekhez másat kitalálni, hanem alkalmazni kell. Az alkalmazásuk értelemszerűen ott lehet. Van mozgástér, lehet, tudom én, okostábla helyett okos képernyőt vásárolni, vagy éppenséggel az okos laboratóriumoknak a felszerelését előbbre tolni az időben, vagy hátrább tolni az időben. Ezt a fajta prioritizálását az érvénybe léptetésének, törvényerőre való emelésének, ennek a dokumentumnak és ennek az elrendszernek az egy kormányzati prioritási döntés is tud lenni. Ellenben az irányvonalak követése az messze menően szükséges, és akkor ezáltal tudjuk azt mondani, hogy van egy következetes gazdája a mindenkori döntéshozatal, amely ezt végig tudja vinni, és a kellő erőforrásokat, nem győzöm hangsúlyozni, hozzárendelni.
Ha már erőforrásokról beszélünk, mennyiben pénzkérdés, és mennyire a vízió kérdése az, hogy hol tartunk, és hogy hová kellene elérjünk?
A vízió megvan, tehát az a Művelt Románia projekt, az egy, szerintem én azt is megmerem kijelenteni, hogy eddig a legkorszerűbb vízió, ami oda le van írva. Ennek törvényerőre való emelése az egy kihívás, aminek most éppen tanúi voltunk a nyár alatt, és tanúi lehetünk még a törvényszövegének a tökéletesítése folyamata révén. A másik meg értelemszerűen egy vízió sem tud tervekké és megvalósításokká alakulni, amennyiben ezt a kellő ráfordítás nélkül nem tudom biztosítani neki. Tehát amennyiben nincsen ehhez pénz rendelve rövid, közép és hosszú távon, hogy új tananyagokat fejlesztünk, ehhez kellenek szakértők, kell a szakértőknek a képzése, kell a szakértők munkának a megfizetése, kell a kifizetése a tankönyveknek. Nem a legolcsóbb áron, mert minőségi tankönyvet minimum áron nem lehet fejleszteni. Most beszéljünk csak a magyarországi digitális tankönyvek szintjéről. Annak a minőségi szintje és a romániai úgynevezett elektronikus PDF, gazdagított PDF szintű digitális platform szintje közötti különbségekről, tehát a tanár továbbképzés, amennyiben a reform paradigmaváltásról szól, abban sarkalatos és nélkülözhetetlen fejezet a tanárképzés, új generációi és a tanár továbbképzés és átképzés, a katedrán levő generációkat érintően, tehát mindezekre, amennyiben iskolai környezet modernizálása, korszerűsítése, digitalizáció, ezek mind-mind pénzt és ráfordítást igényelnek. Mindezek nélkül mondhatnánk kicsit költően, hogy füstbe ment fel.
Beszéljünk egy picit az oktatás főszereplőiről, a diákokról, szó volt a tanárokról. Beszéljünk a diákokról, akik a World Vision Románia azon kérdésére, hogy milyen intézkedéseknek kellene az oktatási rendszer prioritásai között szerepelniük, azt válaszolták, hogy digitalizálás, melegétel az iskolában minden diák számára, felzárkóztató oktatás, magasabb ösztöndíjak, infrastruktúra fejlesztése. Nos, infrastruktúra fejlesztését megígérték tegnap előtt, magasabb ösztöndíjakat megígérte a miniszterelnök, az érdemösztöndíjakra, valamint a hátrányos helyzetű diákok megsegítésére 1,6 milliárd lejt fordít országos szinten az állam, felzárkóztató oktatás, nem tudom milyen mértékben van, melegétel az iskolákban minden diák számára, hát ez még nincs, továbbra is csak kísérleti projektekről hallunk. Mit kapnak a diákok, és mennyire valósak az ő igényeik?
Teljes mértékkel valósak, tehát egy fejlett közoktatási rendszerű államban mindezek biztosítottak, tehát innen indulnak ki. Van egy jól kitalált, dinamikusan alkalmazható szociális háló, amely az elesetteken, a rászorulókon elsősorban segít. Ezt nevezik a méltányosság elvének, amit egy közoktatási rendszer nem csak deklaratív módon, hanem valós mértékben is kell biztosítson. És mindemellé hozzá van rendelve a mindenkinek járó szolgáltatások hálója is, amely támogatása, vagy ingyenesség a vonaton, a különböző közszállítási eszközökön, amely ösztöndíjakat, tanulmány ösztöndíjakat, érdemösztöndíjakat, szociális ösztöndíjakat, stb. Más motivációs eszközöket biztosít a diákság számára, illetve ugyancsak a méltányosság elve szerint igyekszik biztosítani egyrészt a tehetségápolást kiegyensúlyozva a felzárkóztatás lehetőségét is azon diákok számára, akik egyrészt szociális vagy gazdasági hátrányuk miatt nem tudnak kellőképpen teljesíteni, vagy másrészt tanulási nehézségekkel küzdenek. Ez egy normalitás más rendszerek közoktatási valóságában és világában. Én úgy gondolom, hogy a melegétel, ha elmegyünk Franciaországba, akkor nem egy újdonság. Elmész Finnországba, kicsit közhelyessé vált a Finnország, de elmész Észtországban is, minden tanintézményben biztosított már az étkeztetés és az ezzel járó nevelési kultúra, mondjuk így, amelyben Finnországban megtanítják, inkluzív azt is, hogy a gyerek hogyan szedjen magának ételt, hogyan vigyel, hogyan fogyaszt el, hogyan tegye be a mosogatóba, hogyan pucoljon el maga után, sőt azt is megtanítják, hogy hogyan főzze meg a kaját, hisz nagy sikernek örvend és népszerűségnek örvend a kulináris nevelés, ami nem újdonság már azokban az országokban. Tehát, hogy mindezek a normalitáshoz tartoznak, úgy gondolom, hogy el kell jutni oda. Ráfordítás hiányában itt a ritmus lassú, hisz a meleg étel bevezetésnek vagy általánosításának is a ritmusa azért visszafogottabb. Egyrészt úgy gondolom, hogy a kellő ráfordítás finanszírozás miatt, másrészt meg az infrastruktúrális hiányosságok miatt, amely ugye egy italintézményeink 80-as években, 70-es, 80-as években vagy korábban épült intézményeinkben, nem mindegyikében lehet, vagy még van kialakítva tálalókonyha, sincs. Tehát, hogy ilyen tekintetben ez egy fontos kérdés, de hogy ennek a ritmusa, a bevezetése, egy visszafogottabb ritmus az előttel említett okok miatt. De továbbra is úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy egy gyerek biztonságban érezze magát az oktatási rendszerben, otthon legyen, jól érezze magát benne, illetve elvárható legyen számára családi, pénzügyi, gazdasági, szociális hátterét nem figyelembe véve, hogy teljesítsen, ahhoz méltányos és támogató háló rendszer kell legyen kiépítve, amelynek az elemei az ön által is felsorolt Romániában egyesek pilotálás vagy bizonyos területeket, térségeket érintő programok szintjén van még rekedve, mondjuk így.
Ha már az oktatási rendszer akut problémáiról beszélünk és diákokról, akkor mindenképp meg kell említenünk az iskola elhagyást, vagy lemorzsolódást, kinek ahogy tetszik, amely a koronavírus járvány idején első két évében nagyon felerősödött. 2020-ban, ha jól emlékszem, 26% volt országos szinten az iskola elhagyóknak az aránya, de nagyon megdöbbentő az idei érettségire álló diákoknak a száma is. 2017-2018-ban 170 ezer 8. osztályos kezdett tanévet, ők érettségiztek idén, 84.800 diák. Tehát fele valahol elveszett időközben. Ezzel hogyan számol el a hazai oktatási rendszer?
Az előbb felsorolt tényezők, a meleg étel program, a szociális ösztöndíjak, a felzárkóztatási program, a délutáni iskola, sorolhatnánk ezt tovább, mind olyan tényezők, amelyek megelőzik, vagy hozzájárulnak a korai iskola elhagyás jelenségét, mint olyan. Tehát feltetjük azt a kérdést, hogy miért nem jön iskolába egy gyerek? Miért hagyja el az iskolát, tegyük fel, 8. előtt, vagy rögtön, és itt a legmagasabb a mutató, 8. és 9. között. Még szakiskolában sem megy el. Egyrészt a sikertelenség, az állandó kudarc, aminek ki vannak téve ezek a gyerekek. Ezek 5-8-ban állandóan pótvizsgán vannak, éppenséggel felzárkózni nem tudnak, felzárkóztató program hiányában adott esetekben. Az állandó kudarc élmény, amitől menekül ez a gyerek. Egy másik, amit kapásból mondhatunk, a megélhetés kérdése, hogy nagyon sok olyan leszakadozó, szegény vagy mély szegénységben élő család gyereke dolgozik kint a mezőn ősszel, az éppenséggel megpróbál boldogulni máshol, és nem küldik, vagy nem jön a gyerek iskolába. Tehát egy megélhetési kérdés. Társadalmi státusza, anyagi helyzete miatt a kirekesztés érzése növekszik és általánosodik benne. Tehát hogy ezek, sorolhatnánk ezt mind tovább. Mindezek olyan kérdések, amelyek hozzájárulnak a korai iskola elhagyáshoz, és inkább korán a munkapiacra szakképzetlen munkásként kerülnek ezek a gyerekek, és nem a szakiskolában tanulnak tovább legalább, ahol egy szakmát tudjanak szerezni maguknak. Mindezen intézkedések, amikről az előbb is beszéltünk, a pozitív diszkrimináció elve szerint a méltányosság elvének az alkalmazása tekintetében hozzájárulnak ahhoz, hogy a korai iskola elhagyás csökkenjen. És amíg hozzáteszik ahhoz, hogy nagyon sok gyerek ezek között írásolvasás problémákkal küzd, diszlexiások, diszkalkuliások, diszgráfiások, akiket nem sikerült diagnosztizálni, akkor a sikertelenség és a kudarc még jobban fokozódik, és akkor értelemszerűen még jobban az iskola elhagyás irányában vannak, nevezik így taszítva. Éppen ezért a melegétellel, a délutáni iskola differenciált támogatásával, a felzárkóztató programokon való differenciált támogatással, pénzügyi vagy voucherek formájában eljutott szociális támogatások formájában, minden további nélkül ezek hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy ezek a gyerekek is felzárkózzanak, valamilyen szinten szeressenek iskolába járni, mert megkapják a kellő odafigyelést, a kellő támogatást, a kellő ráfordítást az ők helyzetükre, és akkor ilyen körülmények között, ha még ez megfelelő tanácsadással és pályorientációval is társul, akkor úgy gondolom, hogy tud csökkenni a korai iskola elhagyás. Ehhez megfelelő, koherens, következetes közoktatáspolitikára és intézkedésre, illetve ráfordításra van szükség, és például a tanügyi törvénytervezetnek az egyik ilyen hiányossága az az, hogy tárgyalja a pályorientációt, de csak 8. végén egy ajánlás, kibocsátandó ajánlás formájába, és nem folyamatként, amelyet korai életkortól fogva, például 5. osztálytól folyamatosan végeznek szakemberek annak érdekében, hogy a készségeit, képességeit felismerve, gazdagítva, kamatoztatni tudja majd a pályaválasztás és az iskolaválasztás terén. És mindezeket, hogyha mind hiányoznak, és itt rövid zárlat van, az mindig azt a korai iskolahagyási rátát növeli, és ez az, amitől nem szabadul a közoktatási rendszerünk akkor soha.
És még nem beszéltünk arról, hogy azok, akik elvégzik az iskolát, azoknak a legfrissebb felmérések szerint 42%-uk funkcionális analfabéta, azaz nem tud értelmezni egy szöveget, nem tudja kihámozni belőlük a megfelelő információt, de ez már egy másik beszélgetés tárgya. Ferenc Salamon Alpárnak, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség szakmai alelnökének köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és segített listázni a hazai oktatási rendszernek az akut problémáit, és nem csak listázni, hanem rávilágítani arra is, hogy hogyan lehet ezeket megoldani.
Köszönöm szépen én is a meghívást.